Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Mai beszélgető társam Nagy Cirok Lászlóné Magdi. Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged is. Azért gondoltam, hogy megkereslek egy beszélgetés erejéig, mert egy olyan életpályát futottál be, amelynek én csak néhány rövid epizódját ismerem, viszont akik a kezed alatt nevelkedtek föl, ők a megmondhatói annak, hogy te emberként, pedagógusként mennyivel járultál hozzá az életükhöz, és nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit a nagyobb nyilvánosság is megismerne téged. Nagyon kíváncsi vagyok például arra, hogy hogyan fogalmazódik meg egy kislány fejében az, hogy pedagógus pályára adja az életét.
Ez nagyon érdekes kérdés. Magam se tudom, hogy hogyan fogalmazódott meg benne. Én inkább nem is gondolatot keresnék, hanem egy érzést. Ugyanis még iskolába se jártam, amikor én már éreztem, hogy nekem valami olyan szakasza következik az életemnek, ami végig ki fog tartani. Már az utcabeli gyerekekkel iskolásat játszottunk iskola kezdés előtt, és mindig én voltam az, aki a többieknek a feladatot adtam, és irányítottam őket, és ez egy olyan érzés volt, aminek megmaradt a későbbiekben is az igénye bennem, és nagyon-nagyon sok örömet okozott.
Olyan jó volt ezt hallani tőled, hogy érzés és gondolat között megmondtad ezt a különbséget. Nagyon sokan a kettőt összekeverik.
Igen, tulajdonképpen ez nem véletlen, hiszen a gondolatainkkal tudjuk az érzéseinket szabályozni. Viszont az érzéseket nem csak megélni kell, hanem értelmezni, gondolkodni arról, hogy ezt most miért érzem, mit kell ebből tanulnom, mire kell ebből következtetnem, mit jelent számomra ez az érzés. Tehát ez a kölcsönhatás az érzések és a gondolatok között, ez jó esetben nagyon erős és megvan.
Mi volt az előtt, az időszak előtt, hogy az utcabeli gyerekeket vagy pajtásaidat bevontad egy ilyen adhok iskolába?
Nagy-nagy szabadság. Gondoljunk vissza, én 1957-ben születtem, tehát az 50-es, 60-as évek fordulójáról beszélünk, amikor még forgalom se volt nagyon az utcákon, amikor még sötétig lehetett hagyni minket kint játszani, labdázni. Óriási gyerek közösségek voltak, mi voltunk a Ratkó korszak, tehát sokan is voltunk, szabadok is voltunk, biztonságban is voltunk, tehát mi ismertük a természetet, mi kicsatangoltunk arra, ahol most a déli város kapu van. Szikes talaj volt, mocsár volt, ismerkedtünk a természettel, néztük, ahogy a cigányok a vályogot verik. Aztán kicsit később már biciklivel járkáltunk, kutyáink is értek minket. Tehát úgy emlékszem vissza arra az időszakra, hogy nagy-nagy szabadság volt, biztonság volt, társaság volt.
Ebből sem a nosztalgiát érzem, hanem hogy egy nagyon-nagyon eleven emlék benned ez a régi történet. Mit tudhatunk a szülőkről?
Az én szüleim nagyon korán elváltak, és a nagymamám méghoz költözött vissza, édesanyám velünk. Mi egyszerűen, de nagy-nagy szeretetben éltünk abban az időben. Nagy hiányát éreztem édesapámnak, aki nem törődött azzal az új családjában már, hogy itt vagyok én. És ennek valószínűleg szerepe volt abban, hogy mindig nagyon törekedtem, hogy megfeleljek valaminek, valakinek, aki nem is jelentkezett. Nem voltak velem szigorúak a családban, nem voltak olyan elvárásaik, mint amiket én magammal szemben állítottam. Tehát én minden kitűnő bizonyítványnál azt vártam, hogy ezt majd még valakinek megmutathatom. És ez végigkísér, ez a bizonyítási kényszer az egész életemen keresztül.
Mai kor fiataljai, meg hát egy kicsit az idősebbek is gyakran mondják azt, hogy ők maximalisták. Abban a korban ezt így még nem fogalmazták meg, vagy én se vagyok sokkal újabb kivitelű, én a 60-as években születtem, de nem emlékszem rá, hogy akkor azt mondtuk volna, hogy maximalisták vagyunk. Akkor ez is benned egy olyan fajta törekvés, hogy megvalósítani magad, meg az álmaidat?
Igen, magamat is, az álmaimat is, de az ember ehhez egymaga kevés lenne. Valamilyen szerencsés módon mindig olyan emberek kerültek a közelembe, akik engem inspiráltak, megerősítettek, akik elvártak tőlem. Az általános iskolai tanítónénim is nagy-nagy szeretettel és igényesen foglalkozott velünk. Később itt a Széliádi Áron gimnáziumban olyan csodálatos, szerencsés helyzetbe kerültem, hogy Magyar Né Margitka volt az osztályfőnököm, akit, ha azt a szót használtad az imént, hogy maximalizmus, akkor nyugodtan nevezhetünk úgy, hogy tényleg azt a maximumot várta el tőlünk, ami tőlünk tényleg elvárható volt. Tehát nem szakított meg minket, de azért úgy addig a határig, amit a gimnáziumi elmondata a Suppondere Crescit Palma is jelent, annak a mondatnak a szellemiségét ő nagyon jól megszemélyesítette. Sose felejtem el neki, azon kívül, hogy a tanulásban elvárásai voltak, amik aztán meg is hozták az eredményüket. Azokban az időkben még kötelező volt szüretelni, járni minden osztálynak az őszi mezőgazdasági munkában részt venni. Hát mi még úgy szedtük a szőlőt versenyben, a párhuzamos osztályokban. A fiúk kettesével, négyesével rohantak a vödrökkel, és Margitka ott állt a sor végén, és ösztönzött minket arra, hogy ezt a napot is megnyerjük, meg a következőt is megnyerjük. És ez csak megerősítette bennem azt a kicsi gyermekként még nem a tudatosság szintjén, de meglévő érzést, hogy mindig teljesíteni kell, és használni.
Azt szokták mondani, hogy az elvárásoknál csak az a rosszabb, hogyha valakivel szemben nincsenek elvárások. Kedves hallgatók, egy pár percig zenét fogunk hallgatni, és utána folytatjuk majd ezt a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, Nagy Szirok Lászlóné Magdival beszélgetünk, és hát eljutottunk a Széliádi Áron gimnáziumig, az utca porától, ahol te tanítónősködtél. Sziládiban viszont nagyon-nagyon sok ismeretet, meg emberséget, meg inspirációt, meg hát ismerve ezt az intézményt most már sok-sok hosszú év óta, úgy hiszem, hogy nagyon-nagyon sok értéket tudtál a magadévá tenni.
Igen, ez így volt. Nagyon örültem annak, hogy olyan osztályfőnököm volt, és olyan osztályközösség vett körül, akik erősítettek abban, hogy a tanulás lesz ez az út, amit nem érdemes elhagyni élethosszig sem, és ez így is történt szinte napjainkig. A fizika tagozaton annyira meg tudtam szeretni mind a matematikát, mind a fizikát. Emellett magát a pedagógus hivatást is olyan tiszteletre méltóan jelenítették meg azok a tanárok, akikhez nekem is szerencsém volt, hogy ez egy vonzó pálya lett számomra. Nagyon sokan voltunk abban az időben, akik jelentkeztünk. Nagyon sokunk kapott olyan visszajelzést az egyetemről, hogy helyi hiány miatt elutasítva. Aztán volt, aki élt ezzel, és fellebbezett, és fölvették. Én nem éltem akkor ezzel. Egész egyszerűen azért nem, mert akkor már megvolt az én párom, Nagy Szirok László, akivel már 15 évesen, ő 17 volt akkor, megismertük és megszerettük egymást, és a mai napig gond nélkül egymással szeretetben élünk, úgyhogy nem bántam meg, hogy így akkor a 4 évet választottam Halastól távol. Utána aztán pótoltam, és szereztem egyetemi diplomákat, mesterszakot teljesítettem. De lehet, hogy jó is, hogy így alakult az élet, hogy a matematika-fizika szakot először a főiskolán végeztem, így kerültem akkor még úgy hívták, hogy Fazekas Gábor utcai általános iskolába, ahol egy csodálatos érzés volt azzal szembesülni, hogy az ember friss diplomásként azonnal egy nagyon jó tekintélyes munkahelyen kap a szakjának megfelelő állást. És ez volt az az iskola, amelyik nekem a második otthonom, a sikereim, az örömeim, a kapcsolataim forrása volt. 15 év tanítottam matematikát és fizikát, majd 15 év után kollégáim ösztönzésére, akkor megpályáztam az igazgatói állást a azt a megbízást, amit 1994-ben elnyertem, és egészen ennek az évnek a nyaráig, 25 éven, egy negyed századon keresztül úgy érzem, hogy tisztességgel betöltöttem.
Hát ez így önmagában is egy nagyszerű életpálya, még inkább, hogy egy picit belemegyünk a részletekbe. Számomra mindig rémisztő volt általános iskolás korom óta a matematika, de ez az előbbiek alapján hallhattad, hogy valószínűleg öröklődött a családomba. Tehát ez egy mindig félelmetes, mumusszerű valami volt. Hogy lehet ezt meg szeretni olyan szinten, hogy valaki azt mondja, hogy én ezt akarom tanítani egy életen keresztül?
Én már diákként használtam ezt a kifejezést rá, hogy ez egy intellektuális gyönyörűség. Amikor az ember egy...
Ezt így még nem hallottam.
Hát akkor most épp ideje volt, hogy megtudd. Amikor az ember egy matematikai problémával, vagy egy egyszerűbb feladattal, de összetettebb, ez ellentmondásnak tűnik, de a feladat az mindig egyszerűbb, mint egy probléma, mert a feladatnak már van megoldása, a problémának még nincs, de a feladat is lehet egyszerű és összetett is. Amikor egy ilyen helyzetbe kerül, legyen az akár a fizikával kapcsolatos témájú, akár a tudományok királynőjének bármely területéről való, és azt meg tudja oldani, és eljut egy megoldásig, egy válaszig, az egy eufórikus érzés tud lenni. Ami engem képes volt diákként hajnalban felébreszteni, ha este én úgy aludtam el, hogy félbe maradt valamelyik feladatom. Mi abban az időben még százával oldottuk őket, hogy az embernek meglegyen bizonyos gondolati sémákban a rutinja, mert ha az rutin, akkor az nem veszel további időt, energiát a gondolkodásról, és tényleg a lényegre tud fókuszálni. És képes volt az agyam álmomban is tovább azon a problémán dolgozni, és ha fölébredtem, akkor az egy nagy-nagy öröm volt számomra, és felírtam. Úgy soha nem jöttem iskolába, hogy nem volt kész, vagy nem volt jó, vagy hiányos volt.
Olyan egy kicsit akkor, mint a zene, a matematika?
Igen, nagyon sok szempontból hasonlítják a matematikát a zenéhez, és valóban matematikai képletekkel, sorozatokkal lehet párhuzamba vonni a zenét. Nekem a zene sajnos kimaradt az életemből. Amikor a jó példákat soroltam, megnevesítettem. Most, amikor arra gondolok vissza, hogy vajon miért maradt ki a zene megértése, és tényleg az igényes zene értő szeretete az életemből, én azt is vissza tudom vezetni arra, ahogyan nekem az éneket tanították annak idején. Akár az általános, akár utána a középiskolában. Sajnos ez eddig kimaradt, lehet, hogy még megajándékoz a sors azzal, hogy ezt is tudom élvezni, de ez nem olyan erős örömforrás számomra, mint a matematika.
Még egy kérdés, ha már itt a matekról beszélgetünk. Valaki nemrégiben azt mondta, hogy azért szereti a matematikát, mert nincsenek benne véletlenek. Ez így van?
Hát nem akarok az illető ellen szólni, de ha a korszerű matematikának és a mai matematikai paradigmáknak egy kicsit utána néz, akkor bizony eljut a káosz elméletig, eljut a véletlenekig, eljut a közgazdaságtanban alkalmazott matematikai eljárásokig, és felül fogja bírálni ezt a véleményét.
Milyen jó, hogy ezt a gondolatot nem én fogalmaztam meg. Kedves hallgatók, egy néhány percig ismét zenét fogunk majd hallgatni, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Nagy Szirok Lászlóné Magdival beszélgetünk. Az előző percekben megemlítettél egy gondolatot, hogy az iskola vált a második otthonoddá. Néha az ember, aki szívvel, lélekkel gyakorolja hivatását, mintha azt élné meg, hogy már nem is a második otthon az iskola, hanem mintha egy kicsit az első lenne.
Igen, ez így van. Magas óraszámban is tanítottunk. Én 1979 óta tanítok, illetve magas létszámú osztályokat, 35-36 fős osztályok voltak abban az időben. Tehát nagyon sok gyerekért feleltünk, és nagyon sok időt töltöttünk együtt. A tanórákon kívül nagyon sok szakkört tartottam, akinek kellett korepetálást, később ez tudatosabb fejlesztéssé vált, így is neveztük. Nagyon sokat és sokfélét. a matematikán és a fizikán kívül alakultak úgy a helyzetek az iskolában, az iskolákban, hogy szükség volt másra is az osztályfőnöki tevékenységen kívül. Például a rendszerváltás után szükség volt arra, hogy hirtelen, amikor az orosz helyett más nyelveket kellett tanítani, és nem voltak erre felkészült pedagógusok. Még akkor tanítottam németet, felnőttként tanultam meg magát a nyelvet, és akkor a nyelvvizsga birtokában, átmeneti időszakban tudtam tanulni. Megjelentek a számítógépek, de informatika tanárok még nem voltak. Akkor matematika-fizika szakosként közel állt hozzám ez a terület. Akkor informatikát is tanítottam, illetve szakkört vezettem. Versenyeztünk is gyerekekkel, nyelvvizsgát is tettek gyerekek, tehát nagyon sok szegmensét megéltem a pedagógus hivatásnak.
Egy életpályának, vagy manapság szokták nevezni karriernek, vannak magaslatai és vannak mélypontjai.
Igen, a magaslatokról hála Istennek tudok példákat mondani. Egyrészt a tanítványaim sikerei kapcsán, másrészt a vezetői hivatás megélésének a lehetősége kapcsán, de ha azt mondod, hogy mélységei, akkor viszont erre példa nélkül maradok. Tehát én úgy tudok erről a 40, most már mondhatom úgy 40 és fél évről beszélni, hogy soha egy pillanatig nem értem azt, hogy kiégés engem fenyegetne, vagy kedvetlenség, vagy a munka iránti ellenérzés. Tehát nem tudok mélységeiről beszélni.
Azt viszont el tudod mondani így az előbb említett több évtized után, hogy vissza tudod magadnak igazolni, hogy erre a pályára születtél?
Igen. Én összegyűjtöttem azokat a jelzéseket, amiket tanítványoktól kaptam. És hál' Istennek nem tartok még ott, hogy elő kellene őket venni, de hát ha lesz még idegebb is. De már maga a tény, amikor találkozom volt tanítványokkal, és olyat hallok vissza, ami megerősít abban, hogy jó helyen voltam, ez már jó. Aztán a vezetés. Hát ezt már többször elmondtam, így nagyon nem szeretnék részletesen ismét ilyen gondolatokat felidézni, de azért gondoljunk abba bele, hogy 1994 és 2019 között mennyi történt körülöttünk a szűkebb, illetve a szélesebb társadalomban is. Mennyiféle változás volt, mennyiféle alkalmazkodást igényelt ez. Nem csak a túléléshez, a fennmaradáshoz, magának az iskolának a működéséhez, vagy akár a tantestület biztonságához, hanem ahhoz is, hogy előrefelé menjünk. Sokan hallották már tőlem a biciklis hasonlatomat, hogyha lassítasz, netán megállsz, akkor eldőlsz. Tehát az a lendület mindig meg kell, hogy legyen, ami egy dinamikus egyensúlyt tart. De egy változó és gyakran bizonytalan körülményeket rejtő világban nagyon oda kell figyelni, hogy mikor milyen erők azok, amelyekhez ellensúly kell, vagy amihez egy újabb lendület kell. És ez sikerült.
Manapság előszeretettel, persze nem mindenki, de egy, nem tudom, hogy többségnek nevezhető csoport, de sokat kritizálják a mai magyar oktatást. Mi erről a te véleményed?
Az, hogy mi történik ezekkel a fiatalokkal, ezekkel a diákokkal, akikkel mi a napjainkat töltjük, az részben valóban függ tőlünk is. De a mi szerepünk, annak ellenére, hogy időben sokat vannak itt köztünk, még mindig szerény ahhoz képest, ami a családban, ami a társadalomban, ami az egyéb színtereken, hogy akár az online térig is eljussak. A mi hatásunk még mindig szerény ahhoz. Nem szeretnék reklámot csinálni egyik oktatáskutatónak sem. Így név nélkül mondom, egy másfél órás podcastot hallgattam meg tegnap este éppen, ahol összefüggést keres a PISA mérések eredményei hazánk, vagy az eddig emlegetett finnek, vagy a most emlegetni kezdett kínaiak vonatkozásában. És ez nem a felelősség hárítása, amit most mondok, józan ésszel végig gondolva. Valóban az befolyásolja a gyerekek sorsának, motiváltságának, vagy éppen annak hiányának, attitűdjének a változását, amit tapasztalnak, amit természetes módon a valós életükben megélnek.
Én nagyon örülök, hogy ezt a utóbbi néhány gondolatot is megfogalmaztad. Én azt hiszem, hogy ez sokak számára kijózanító. Azokról beszélek elsősorban, akik hallgatják ezt a beszélgetést. Most egy pár perc zene következik, és kedves hallgatókat arra kérem, hogy ne távolról hallgassák a zenét, hanem közelről, hogy a beszélgetés befejező szakaszáról sem maradjanak le.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a Halas Rádió hallgatóit. Nagy Cirok Lászlóné Magdival beszélgetünk. Most ismét itt vagy a Sziládiba, ahol a gimnáziumi éveket is töltötted. Nagyon nagyot fordult a kocka, amit itt értékként magadévá tudtál tenni, azt most visszaajándékozod, visszaosztod a mostani generáció fiataljainak. Nem gondoltál arra, hogy ilyen hosszú pedagógus pálya után elmész és pihensz?
Nem szabad hirtelen megállni. A lendület viszi az embert, és véletlenül orra bukik. Ilyet nem is gondoltam egy pillanatig se, hogy egyik pillanatról a másikra megálljak. Azt éreztem a negyedszázadnyi vezetés után, hogy az öregségi nyugdíj korhatár elérkezéséig azt a két-két és fél évet, ami esetleg még vállalható lett volna, tehát szűken egy igazgatói ciklus felét, azt hiba lenne erőltetni. Úgy éreztem, hogy olyan szép volt, olyan kerek volt, olyan helyzetben tudtam átadni az iskolát, ráadásul úgy tudtam átadni, hogy örömmel tudta átvenni, aki folytatja a hagyományokat, és az iskolát szeretve viszi tovább azokat a folyamatokat, amik ott történtek. De ha a vezetést nem vállalom ott tovább, akkor hiba lett volna, ha ott maradok beosztott pedagógusnak.
Két évvel ezelőtt egy teljesen más életpályá vagy hivatásban dolgozó személy pontosan ugyanezt mondta.
Igen, ezt ha valaki végig gondolja, a korban majd ott lesz, akkor meg fogja érezni, és nem csak érteni, amit most elmondtam. És megkímélt attól a jó sorsom, a jó Isten, hogy el kelljen kezdenem gondolkodni azon, hogy akkor most hogy is legyen. Ha a vezetést már nem erőltetném, ha beosztott nem szeretnék maradni, akkor hogy is legyen? És ekkor ért a megszólítás egy évvel ezelőtt, hogy esetleg nem gondoltam-e, hogy itt vállalnám, hogy dolgozok. Hát dehogy is nem. Én itt annak idején nem csak hogy szerettem és kitűnő tanuló voltam, de zászlókísérő voltam. Ezt még kimondani, még most is úgy mondom, hogy ez egy megtiszteltetés, ez egy csodálatos élmény volt. Hát persze, hogy örömmel és szeretettel jöttem. Így ez azzal járt, hogy itt fizikát tanítok most, fél állást vállaltam, ugyanis még így is van egy másfél teljes állásnyi munkám, hisz szaktanácsadó is vagyok, meg a Műszaki Egyetem közoktatási vezető képzésében is konzulens tréner vagyok, és még vannak különböző projektfeladatok is, tehát van bőséggel, hanem azt a változást is hozta, hogy így a szaktanácsadói feladatomat is nem az oktatási hivatal, hanem a Református Pedagógiai Intézet megbízásából végzem. Tehát azt, amit életpálya krízisnek, vagy életszakasz krízisnek neveznek, azt én nem úgy élem meg, hogy az veszéllyel jár számomra, hanem hogy újabb esélyeket jelent. Tehát mint egy pályakezdő, csak éppen egy gyakorlott pályakezdő végzem itt a munkámat.
Igen, a napokban olvastam egy, hát cikknél több volt, ez inkább egy ilyen tudományos értekezés, hogy egyre gyakoribb az, hogy az 50-es éveikben járó embertársaink egy új dologba vágnak bele. Lehet, hogy nem olyan értelemben úgy, hogy eddigi hivatásokat feladják, hanem egy más területen. Hogyan tudsz pihenni, vagy mivel töltöd föl magad?
Mivel a munkám jó részt szellemileg vesz igénybe, ezért, mint egy kiegészítő sportág, a mozgásokat választom. Leginkább a kerékpározás az, amiből egyrészt nagyon sok örömöm van, mert ha kerékpározol, sokkal többet látsz a világból, mint akár kocsival, ahol nem tudsz elmélyedni, vagy akár gyalog, ami viszont túl lassú, nekem legalábbis lassú volna. Tehát el szoktunk menni messzire, visszük a bicikliket és tekerünk, úszni szoktam, illetve most már megengedhetem magamnak azt a luxust, hogyha nem esik az eső, meg éppen nem hozok dolgozatokat, könyveket, akkor sétálok a munkahelyemig, és csodálatos dolog, mert útközben emberekkel találkozom, és beszélgettünk, és nem csak munkáról. Ez egy valami egészen új feltöltő élmény számomra. Illetve egy keveset olvasok is már, egy keveset már most nézek filmeket is. Bevallom, hogy így a mindennapokkal kapcsolatban, ha valaki azt mondaná, hogy beszélgessünk a filmekről, vagy az előbb említett zenéről, akkor ott a hiányosságaimmal szembesülnék. Most ezeknek a pótlásán is dolgozom.
Az ember sok tekintetben tudja formálni a maga jövőjét, persze hát van néhány részterület, amiben nincs beleszólásunk. Hogyha rajtad múlna, akkor hogyan folytatódna a te életed?
Ameddig még úgy érzem, hogy örömmel jövök iskolába, és ameddig nem érzek olyan visszajelzést, ami elbizonytalanítana, hogy talán mégse kéne jönnöm, addig jövök. Tehát a méltányosság érzését én nem szeretném magammal szemben megélni. Addig annyi munkát végzek, amennyit bírok, mindig egy picivel többet, mint ami még éppen jó esik. Gyerekeknek is szoktam mondani, hogy annyi feladatot adok, meg annyit próbálj teljesíteni, amit még úgy pipiskedve éppen elérsz. Ezt szeretném tenni. Aztán, ha ez úgy mérséklődik, akkor folyamatosan a kedvteléseimnek, a mozgásos tevékenységeknek, az olvasásnak, illetve nagyon szeretjük, amikor barátok jönnek hozzánk, amikor meghívást kapunk, amikor közös programokat tudunk szervezni, együtt tudunk utazni. Ez még az, ami érzelmileg is fel tud tölteni.
Kedves hallgatók, nagyon gyorsan elszállt ez a néhány perc, de jó volt veled beszélgetni, és azt hiszem, hogy én gazdagabb lettem néhány olyan gondolattal, információval, egy szép életpályával, amit megismertettél velem. Elbúcsúzunk a hallgatóktól is, további szép napot kívánunk!